Dicsőség Istennek! Jó, hogy itt vagytok. Jó látni kedves testvéreket közelről és távolról, és jó látni azokat, akik nem olyan túl régóta pár hónapja csatlakoztak ide közénk. Köszöntjük azokat, akik az internet világában néznek most élőben minket. Többen vannak ők most élőben, mint ahányan most itt vagyunk. Úgyhogy hisszük azt, hogy az az idő is, amikor személyesen is el tudtok jönni a képernyő mögül, és itt lesztek. Sokan vannak, akik figyelnek minket, néznek bennünket, tesztelnek bennünket, hogy mi az, ami folyik itt. Hetek, hónapok telnek el időnként, még egy-egy szív felbátorodik, hogy fizikailag is jelen tudjon lenni közöttünk. Sok ilyen példát láttunk már, az ajtó mindenki előtt nyitva, aki nyitott szívvel jön, szeretettel várunk mindenkit, mert az, amit itt meg tudunk tapasztalni, akár csak egy közös dicsőítésben, akár egy igehirdetésben, az nem ugyanaz, mint amikor online módon a számítógép mögül, vagy a telefon mögül, a fővő húslepes mellett, vagy a húskloffolás közben, ebéd készítés közben valaki minket hallgat. Itt erre nincs lehetőséged, hogy húskloffolj, vagy más felé legyen a figyelmed. Itt egy picit célzottabban rá kényszerít minket arra, hogy oda összpontosítsunk, ami itt folyik. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség, úgy gondolom mindannyiunk számára, hogy részt tudjunk venni ebben a közösségben, a gyülekezeti alkalmon. Arról nem is beszélve, hogy ez Isten terve, ez Isten szándéka és akarata. Egy nagyon határozott üzenet van előttem, amiről beszéltem már évekkel ezelőtt. Egész pontosan így erről, hogy megtaláltam egy régi jegyzetemet, valamikor 7 évvel ezelőtt volt szó arról, ami a keresztény életünknek központi alapja és lényege, az a fajta természet, az a fajta élet, amit Isten belénk elhelyezett. Amit elhelyezett a szívünkbe, amit kitöltött a szívünkbe. A Szent Szellemről lesz mai napon szó, de nem úgy, ahogy gondolnád, mint ahogy pünkös környékén előtt szoktunk beszélni őról, hanem úgy, ahogy azt a Biblia állítja saját magáról, illetve Isten állítja saját magáról, mert ő kimerte azt mondani, és kijelentette az ige magáról azt, hogy Isten szeretet. És a szeretetről szeretnénk ma beszélni, arról a szeretetről, amely nem emberi szeretet, amely nem a belénk teremtett fileó szeretet, hanem az a szeretet, amely Istennek a szeretete. Arról az agapé szeretetről szeretnék beszélni, amelynek a megélése, amelynek a gyakorlása, azt gondoljuk, hogy egyszerű és könnyű, mert hallottunk már elő sokat és sokszor, ugyanakkor nem mindig olyan egyértelmű és nem mindig olyan egyszerű, mert van egy akadály abban, hogy ezt mélyen tudjuk gyakorolni egymás között, és ez az akadály hát nagyon közel van hozzánk. Nagyon könnyen látható akkor, amikor tükörbe nézel. A legnagyobb akadály az életünknek a pozitív irányba való elmozdulása irányába is felé, nem a sátán. Ezt ugye sokszor hallottátok tőlem, a sátán le van győzve. Egy legyőzött ellenség, hatalmunk van felette. Viszont a hústest természet és az ego, az én tudat, az a fajta én gondolkodás, hogy én ki vagyok, vagy én hogyan élem meg az életemet, nekem milyen érzéseim vannak, nekem milyen sérüléseim, bántásaim, fájdalmaim, keserűségeim vannak. Ez annyira közel van hozzánk, hogy ezt sokszor nagyon valóságosnak úgy éljük meg az életünkben, hogy elnyom mindent, amit igazságként egyébként a Biblia elmond és felfed felettünk. Oly kézzelfogható sokszor a keserűség az életünkben, oly kézzelfogható a fájdalom, oly kézzelfoghatóan belénk mar a lelkünkben a bántás, a szomorúság, mert megbántottak, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy szeretnénk, mert régóta kínlódunk valamilyen testi vagy lelki problémával, nem úgy változtak a helyzetek, mint ahogy azt imádkoztuk, vagy kértük, vagy reméltük, és egy csomó mindenben az én tudatunk, az egónk, a büszkeségünk, az a fajta meg nem újított gondolkozásmódunk egyszerűen átveszi az uralmat felettünk, és elkezdünk testi módon élni keresztényként úgy, hogy a lehetőség pedig megvan arra, hogy igazán Isten természetét sugározzuk ki, és árasztjuk ki magunkból. Sokakban a sértődésnek a keserűsége régóta egy belső olyan folyamatot kezdett el, vagy olyan folyamatot táplál, ami úgy van jelen az életünkben, hogy egyszerűen megtűrjük, és elfogadjuk, hogy hát ezzel együtt kell élni, mert nem igazán tudjuk az orvosságot rá, hogy hogyan lehetne ettől megszabadulni. A harag és a dű időnként bennünk olyan keserűséget tud okozni, amely keserűség már meg tudja fertőzni azt is, aki mellettünk van, vagy akivel együtt élünk, vagy a kollégáinkat, munkatársainkat. Hát csak azt nézzük, hogy a mai magyar társadalomban mennyire megosztottak az emberek a gazdaság tekintetében, a politika tekintetében, a hitéletüknek a tekintetében. Oly mértékben nyilvánulnak meg emberek a Facebook hozzászólásokban, a házasságaikban, a kapcsolataikban, a gyülekezeti közösségeikben, amiről az ember azt gondolná, hogy ennél mélyebbre nem lehet süllyedni, hogy az emberek mit megengednek maguknak, hogy az emberek mit gondolhatnak vajon akkor, amikor arc nélkül, név nélkül a másik személyiségi jogait, önbecsülését a sárba, porba, tiporva úgy alázzák és gyalázzák honfitársaikat, embertársokat, keresztény testvérüket akár, hogy a világ erre ránéz, ha keresztényként ezt tesszük, azt mondja, hogy a keresztények ezt csinálják és így csinálják, akkor én nem akarok keresztény lenni. Ez jelen van a világban is. Nekünk pedig érvényre kell juttatnunk azt az igazságot, azt a, hogy is mondhatom ezt így, talán mondhatom, ezt az elvárást Istentől, hogy úgy szeressük egymást, mint a ő szeretett minket. Ugye nagyon világosan, egyértelműen, határozottan mondja János Evangélium 13-ban Jézus maga személyesen, 33-as, 34-es versben, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. És nem fejezi itt be a mondatot, nem fejezi be itt a gondolatmenetet, nem fejezi be azzal, hogy dobjatok egymásnak puszit, szívecskét rakjatok egymás posztjai alá a Facebookon, meg lájkjeleket, meg ámeneket írjatok a tanítás alá. Nem ezt mondja. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek bennem kérdéseket vetnek föl egyébként időnként, nem vagyok ellenük, nehogy ezt gondolja vagy értse valaki, mert ezek szép és jó dolgok lehetnek, hogyha megfelelő az indíték és a szív állapot. De Jézus kimerte azt mondani, és itt van a buktatója a szeretetben járásnak, amikor is azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Ezt mondhatta volna a teremtésnél is Ádámnak és Évának. Mondhatta volna? Akár mondhatta volna a teremtő Atya, Isten, hogy úgy szeressétek egymást, mint amilyen szeretettel én megteremtettelek benneteket. Aztán látjuk azt, hogy a bűnbeesés után hát nem feltétlenül szerette egymást az első ikerpár vagy testvérpár. Nem erről a szeretetről beszél, ugye, Jézus, hanem arról az önfeláldozó szeretetről, amelynek egyik sarkalatos alappillére és pontja az, hogy a másikat tekintem előbbre magamnál. Hogy az úgynevezett Krisztus himnusz a Filippi levél 2-ben mondja, tekintse ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. És az az indulat legyen bennetek, az a hozzáállás, az a mentalitás, az a gondolkozásmód, mondja a bővített fordítás, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor ember formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, emberi formát vett föl, engedelmes volt a halálig, a keresztfának a haláláig. Ő írja ezt a Filippi levél 2. Nagyon-nagyon mély dolgok ezek, nagyon mély kijelentések vannak ebben, és nagyon el tudjuk ezt a szeretetben járást úgy hesegetni magunktól, mert megfordul pár embernek a fejében az a gondolat, hogy hát azt írja a Róma 12-18, azt hiszem talán, nem biztos, hogy pontos idézem az ige helyet, hogy amennyiben rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Egyértelmű az igéből, és egyértelmű a látható világból is, ami alátámasztja ezt az igét, hogy nem lehet mindenkivel békességben élni. Nem lehet. Jézusnak is voltak konfliktusai. Leginkább azokkal voltak konfliktusai, akik önmagukat, a saját igazságukat magasabbra emelték, mint ahol volt az valójában. És vannak a gyülekezetben is ellenszegülők, és vannak lázadók, és vannak szakadásszítók, és Pál apostol nagyon határozottan, keményen beszél velük. Hát velük hogyan járunk szeretetben? Kérdezi az ember. Úgyhogy időnként igyekszünk szeretetben járni, és időnként akarjuk mi azt, hogy mindenkivel szeretetben járunk, és van egy elképzelésünk róla, de hát, hogy mindenkire mosolygunk, mindenkivel türelmesek vagyunk, mindenkivel olyan békességben, békességre törekvők vagyunk, és mindenkiben meg akarjuk ütni azt a megfelelő hangnemet, ami az az úgynevezett elvárt dolog, hogy hát szeretetben kell járni. Hát ezt mondta Isten, de igazán értjük-e? Látjuk-e azt, hogy mit is mondott itt Jézus? Nagyon érdekes az a kijelentése Jézusnak a Jelenések 2-ben az Efézusi gyülekezet felé, amikor is elkezdi dicsérni a gyülekezetet és a pásztorát, hogy igazán jó dolgokat végzel. Hűséges vagy kitartó vagy szolgálsz, oda teszed magad, beleteszed, és nem fáradsz el, és csinálod, és teszed, és szolgálsz. De van egy mondásom ellened. Van egy mondásom ellened. Hogy az első szeretetet elhagytad. Az első szeretetet elhagytad. És az a számomra kicsit jó értelemben nem félelemnek a szónak a szoros értelmében, de félelmetes kijelentés, amit utána mond, hogyha nem térsz meg, akkor kimozdítom a gyertyatartót. Elmozdítalak a helyedről. Beszél itt Jézus. Most miért az első szeretet, amit el lehet hagyni? Olyan ez, mint egy kulcsomó? Vagy olyan ez, mint a jegyzett füzet? Ott felejtettem valahol, elhagytam valahol? Hogy lehet elveszíteni, hogy lehet elhagyni a szeretetet? Az első szeretet. Mi ez az első szeretet? Sok elképzelés van a keresztény világban, erről úgy gondolom, hogy ez több mindent jelent. De elsősorban azt jelenti, és ez a mai üzenetnek egyik olyan kulcs alappillére, ami ha megértünk, akkor segít nekünk abban, hogy hogyan tudjunk gyakorlati módon szeretetben járni. Ez pedig az, hogy elfogadni és elismerni és megtapasztalni Istennek az irányunkba mutatott és jelen pillanatban is mutató feltétel nélküli szeretetét. Nem tudunk többet adni, csak azt, amink van. És nem tudjuk jobban képviselni Istennek a szeretetét a világban, és a gyülekezetben is egymás között, és nem tudjuk egymást jobban szeretni annál, mint sem, ahogy megismertük, és elfogadtuk, és befogadtuk, és megtapasztaltuk újra és újra és újra, egyre mélyebben és mélyebben azt, hogy Isten hogyan szeret minket. Ez egy olyan kulcs és olyan alap dolog, ami, hogyha megvan, az egész hit életedre kiterjed és kiárad. Mert te tudod azt, hogy Isten szeret téged, akkor egyszerűen eltűnnek a félelmek az életedből. Akkor eltűnnek a kétségek az életedből. Akkor a hit életed szilárd lesz, és stabil lesz, és mozdíthatatlan lesz. Ha elfelejted azt, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy mit végzett elő a kereszten érted, hogy ő mennyire jó hozzád, hogy honnan hozott ki téged, hogy ő milyen hűséges hozzád, hogy neki milyen az alaptermészete, hogy ő a szeretet, akkor bejönnek a kétségek, bejönnek a félelemek, bejönnek a rettegések. Mi lesz velem? Mi lesz a gyerekemmel? Mi lesz a pénzemmel? Mi lesz a munkahelyemmel? Mi lesz a testemmel? Jaj, mit mondott az orvos? Jaj, mit mondott a házastársam? Jaj, mit mondott a pásztor? Nem simogatta a fejem meg ma reggel. Jaj, biztos nem szeret. És jönnek a kétségek, és jönnek a vádaskodó ítéletek az embernek az agyában, beindulnak azok a rossz hormonok, amelyek rossz érzéseket keltenek. Miből fakadóan? Abból fakadó, hogy feledékenyek voltunk. Tudod, a feledékeny emberek lesznek azok, akik hűtlenné válnak. Aki elfelejti azt, hogy mit mondott az oltárnál, és nem tartja magát ahhoz, abból az emberből lesz a hűtlen ember. Aki elfelejti azt, hogy Isten mennyire szereti őt, és mennyire jó hozzá, és nem tartja ezt napi szinten, ha kell, akkor óránként, percenként az életünk különböző életszakaszaiban ezt felszínen, akkor a világból ránk telepedő nyomás, a gazdasági nyomás, a társadalmi nyomás, a politikai nyomás, az érzelmi ráhatások, a mindenféle dolog, ami befolyásol minket a filmekből, a reklámokból, a gonosz testvérektől, akár az elismerő szavakból, a dicséretből, vagy a kritikából, ez mind-mind el tud minket úgy fedni, és el tudja a szívünket úgy fordítani, hogy a saját szívünk lesz az, ami becsap minket. Mert elkezdünk valami olyasmit hinni, ami nem valóságos. Voltál már olyan például, egy példát hadd hozzak, hogy néztél egy romantikus filmet, egy meg nem történt eseményt egy tévében. Bizonyára volt ilyen, nem? Voltál már olyan, hogy a végén sírtál? Persze, hogy volt. Miért volt a könycsepp a szemedben? Gondolkoztál már ezen? Mert érzelmileg az a történet hatást gyakorolt rád. Így van? Megtörtént az a dolog? Valóságos volt? Nem. Mégis hatást váltott ki belőled. A te szíved volt, ami becsapott téged, olyannyira, hogy még sírtál is. Nem rossz dolog, ezt nem ezt mondom. De most eszembe jut, beszéljünk erről, mindenki látta a Robinson Crusoe című filmet, vagy olvasta talán, de ismerjétek a történetet, ugye? Azon is lehet ledöbbenni, és azon is lehet sírni, és azon is lehet haragra gerjedni, és azon is lehet mindenféle érzelmeket kiváltani önmagunkból és másokból úgy, hogy egy fiktív történet. Történtek ilyen dolgok, mert lehet, hogy van bizonyos részben valóságtartalma, de nagyon sok dolog, ami történik körülöttünk, és hatást gyakorol ránk, olyan dolog, ami nem valóságos, csak egy kitalált dolog. De mégis úgy éljük meg, mintha igaz lenne. Ugyanígy igaz ez életünk minden területén. A szeretetben járásban is az, hogy mit gondolnak mások, vagy mit mondanak mások. Olyan valóságként éljük meg, és hatást gyakorol ránk, pedig nem az az igazság. És azt mondják, hogy te nem vagy értékes. Te ne egy nulla vagy, te egy semmi vagy. És úgy érzed, úgy éled ezt meg, hogy ez a valóság. Miközben az igazság pedig micsoda? Az, hogy drága áron megvásárolt értékes ember vagy. Ugye? Ez az igazság. Tehát van egy igazság, amit Isten mond az igében, és van egy valóság, amit mi valóságnak élünk meg a testben. És hogyan járjunk szeretetben? Hogyan járjunk igazságban? Hát szeretném elmondani, nem most szerettem volna a üzenetnek ezen részében, de ott van a korintusi levélben, a 13. fejezetben, az a pár igevers az elején, amikor is azt mondja az ige, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. Ugye mennyire meg tud érinteni minket az, ha valaki minket degradál, tehát lefelé lenéz, megaláz, lebecsül, és olyan kicsinek érezzük magunkat, és olyan jelentéktelennek, és olyan semminek érezzük magunkat. De mi van akkor, amikor az ige mondja rólunk ugyanezt? Mert itt az ige mondja rólunk ugyanezt. Ha szeretet nincs bennünk, semmik vagyunk. Ez engem úgy arcot csapott a tegnap, hogy egyszerűen nem tudtam szinte levegőt venni se képletesen. Hogy mi van akkor, hogy ez az ige mondja rólunk? Márpedig azt mondja itt az ige, ha szeretet nincs bennem, akkor mindegy, mit csinálok, mert itt ez a pár ige arról szól, hogy lehet csinálni ezt, lehet csinálni azt, lehet hitben járni, önmagamat föláldozhatom, a nyelveken imádkozhatok, a vagyonomat szétoszthatom, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Így mondja az ige? Ne engem vádoljatok ez miatt, hogy ezt most mondom. És ezzel gondolkoztam, hogy van ez? Hát úgy van, egyszerűen, sokkal egyszerűbb erre a válasz. Úgy van ez, hogy mindegy, hogy az ember mit csinál. Mindegy, hogy az embernek milyen eredményei vannak. Mert azt mondja ott Pál, hogy ha hegyeket tudok elmozdítani is, szeretet pedig nincs bennem. Tehát ha vannak gyümölcseim, vannak eredményeim, de nem jó a motivációm, akkor semmit nem ér az egész. Akkor semmit nem ér az egész. Ahogy Isten néz a szeretetben járásra, az egy más dimenzió, mint ahogy mi nézünk rá. Ahogy Isten megéli a szeretetet felénk, az egy más szint, mint ahogy mi megéljük időnként egymás felé. Mert mi a saját belénk teremtett szeretetből igyekszünk szeretetben járni, és a Biblia nagyon szépen a görög nyelv kifejezi ezt a phileo fajta szeretettel. Olyan gyönyörűséges a magyar nyelv. Olyan választékosan ki tudjuk egymás felé fejezni magunkat, ha van egy kis olvasottságunk, meg szókincsünk. Én nagyon szeretnék ilyen lenni, akinek ez nagyon ilyen költői vénával megáldott, de jó lenne, ha lennék. Nem vagyok az. Egy sokkal egyszerűbb az én nyelvezetem, de akkor is szép a magyar nyelv. Viszont a szeretetre egy szavunk van, gyakorlatilag. A görög három különböző szóval fejezi ki ezt. Azt mondja, alapjáraton három, van több is, de három fő iránya van ennek. Az egyik az érosz nevezetű görög szó, ami szeretetet jelent, ami egy testi szeretet, egy érzelmi, egy olyan szeretet, ami szóból fakad ugye az erotika szó is, ami egy teljesen rendben és helyén és jó dolog, hogy az emberben ez benne van. Hála Istennek, hogy ez benne van az emberben. Aztán ott van ez az úgynevezett fileó, amit az előbb említettem, ez az a szeretet, amit mi emberek kaptunk akkor, amikor meg lettünk teremtve. Ez bennünk van teremtve. Minden emberben van szeretet. Minden ember képes szeretni. Minden ember képes ezzel a fileó szeretettel szeretni. És lehet ezt a fileó fajta szeretetet nagyon magas szinten, nagyon magas nívóval űzni, élni, megélni, és egymást szeretni ezzel. És ez helyén van és rendjén van. De a Biblia nem erről a szeretetről beszél akkor, amikor azt mondja, hogy Isten keresi azt, hogy ki az, aki szeretetben jár. Mert arról a szeretetről beszél, amit a görög nyelv, és itt az 1 Korintus 13 is megfogalmaz, ez az agapé szeretet. Ugye hallottátok már sokszor ezt a kifejezést, hogy agapé. Ami nem egy természetes szeretet. Amivel te és én alanyi jogon nem rendelkezünk. Ilyenünk nincs. És azt mondta Jézus, hogy ezzel a szeretettel szeressétek egymást. Ez a szeretet úgy jön el hozzánk, úgy kerül belénk, hogy újjászületünk. Mert ez a szeretet nem a mi szeretetünk. Ez nem a sajátunk, nem saját tulajdonunk, és nem tudunk annyira fejlődni, annyira sokat imádkozni, annyira sokat cselekedni, Bibliát tanulmányozni, gyakorolni ezt, hogy kifejlődjön bennünk ez az agapé szeretet. Nem lehetséges. Mert ez vagy megvan bennünk, vagy nincs meg bennünk. De az igazság az, ha újjászülettél, akkor megvan benned, megvan bennünk. Még akkor is, ha el van dugva mélyen benne, belül a szellemedben, és elképzelésünk sincs, hogyan hozzuk azt onnan elő. Ez a szeretet, ez Istennek a szeretete. Ez a szeretet nem olyan szeretet, mint amit mi megélünk anyai szeretetként, apai szeretetnénk, testvéri szeretetként, hazafiúi szeretetként. Olyan dics himnuszokat zengenek a világban mindenféle erkölcsös és jó emberről, hogy azt gondolnánk, hogy hát igen, ez az igazi szeretet. És valóban, amikor az ember éli és jól megéli a fileó szeretetet, az nagyon hasonlít kívülről ahhoz, mint Istennek a szeretete. De mégis egész más dimenzió a kettő. Mert vannak dolgok, amikkel a fileó szeretet nem rendelkezik. Az emberi szeretet nem rendelkezik. Többek között nem rendelkezik azzal, hogy szeresse és feláldozza magát az ellenségeiért. A legtöbb emberben, aki fiatal vagy akármilyen anyaként gyermeket szül, ott van ez az anyai szeretet, ugye? Ez milyen szép, milyen édes, milyen gyönyörűséges, ugye? Nem vetjük ezt meg, és nem vetjük el, és nem mondjuk erre azt, hogy ez nem elég jó, hogy ez rossz lenne, de ez nem az agapé. Ott van a hazaszeretet, hogy szereted azt a nemzetet, ahova Isten beleteremtett, ahova születtél, ezt nem te választottad, saját magad választotta. És vannak, és voltak hősök, emberek a magyar történelemben is, és a világ történelemben is, akik a hazaszeretetükből fakadóan életüket áldozták azért, hogy mi most ma itt lehessünk. Hogy a magyar nép egyáltalán létezik és fent van, mint ország, mint nemzet, az azért lehetséges, mert nagyon sok ember a történelmünkben annyira szerette a nemzetét, és annyira szerette Istenét, hogy képes volt önmagát feláldozni azért, hogy ez a nemzet megmaradjon, éljen, hogy valóságosan, kézzelfogható módon, magyarul beszélve, itt szerethessük egymást. Hálát adunk Istennek ezekért az emberekért. De ez a szeretet még mindig nem az agapé szeretet. Mert amikor egymással hadban áll két nemzet, két ország, és ma is vannak ilyen háborús helyzetek, nem is kell messzire nézni, de nem csak a szomszéd országban, a saját hazáját, nemzetét védő katona, honvéd vagy bármilyen beosztású katona nem áldozza fel a saját életét az ellenségnek az érdekében. Vagy igen? Nem. Önmagát védi. A fileó szeretetben van egy kézzel fogható önközpontuság. Van egy kézzel fogható egoizmus. Értsetek ezt jól. Nem feltétlenül rossz oldala ez minden részének, de van benne egy olyan dolog, ami befelé irányul, hogy védem az enyémet, azt, ami az enyém. Védem a gyermekemet, védem a házasságomat, védem a családomat, védem a gyülekezetemet, védem a munkahelyemet, védem a pénzemet, és ezért hajlandó vagyok áldozatokat hozni, ezt és ezt megtenni. És ez nem rossz dolog, nem elvetendő rossz dolog, és ezt a helyén kezelve ez egy jó dolog, de ez nem az az agapé szeretet, ami Isten. Amikor arról beszél a Biblia, hogy Isten egyenlő szeretet, akkor ez olyan, mint amit Jézus bemutatott a Golgotai keresztfán. Nem csak azokért halt meg, akik az ővéi voltak. Nem csak az ő választottjaiért. Nem csak azokért, akik elfogadják őt. Nem csak azokért, akik leborulva imádják és imádták őt. Nem csak azokért, akik egyetértenek vele. Hanem azokért is, akik elutasítják őt. Azokért is, akik gyűlölték őt. Azokért is, akik megvetették őt. És azokért, akik tudatlanságból tették ezt. Ez az agapé szeretet volt képes azt mondani, hogy atyám, bocsáss meg nékik, meg nem tudják, hogy mit cselekesznek. És ezt Jézus bemutatta tökéletesen, és hogy hogyan lehetséges, hogy egy ember ugyanebben járjon, látjuk az apostolok cselekedeteiben István halálánál, mikor megkövezik őt a farizeusok, a saját, hogy is mondja, fajtája, a saját nemzetéből valók, mert nem értenek egyet bizonyos vallási kérdésekben. Ugyanezt imádkozza ebből az agapé szeretetből. És ez az a szint, ez az, amit mi is mindannyian képesek vagyunk megtenni, akkor, hogyha nem saját erőből próbáljuk ezt megtenni. Az ember erre önmagától nem képes. Amikor olvassuk az 1 Korintus 13-at, és hát akkor olvassuk. Egyes verstől. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint az engő élt vagy pengő cimbalom. És a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. Ez Pál apostol saját magára mondja, hogy semmi vagyok. Nem tudom, mivel lehetne ezt igazán jól szemléltetni, hogy a semmi az micsoda. Mindenki látott már leírva a papírra egy nullát, ugye? Valami az, ugye, de mégis semmi. Van valami látszatja, van egy karika, van egy kerete, van egy ránézésre valóságosnak tűnő valóság, de mégis megfoghatatlan. Mégis az értéke semmi. Mégis nulla. És nagyon szemléletes maga a nulla, hogy így alakult ki az idők folyamán. Úgy gondolom, hogy Istennek ez a humora, vagy a szemléltető eszköze is, aminek az a lényege, hogy van egy nulla, ami belül üres. És azt mondja Pál, hogy ha vannak eredményeim, vannak olyan dolgaim, amik gyümölcsök, vannak olyan dolgaim, hogy én így hitbe járok, úgy hitbe járok, szétosztom a vagyonomat, adakozok, meg hegyeket mozdítok a hitemből, de rossz a motivációm, az egész nem ér semmit, egy nulla vagyok. Amikor a világ mondja ezt nekünk, hogy te nem érsz semmit, mert te ilyen kis szektás vagy, nem kell elfogadnod, mert te értéked Krisztusban, ezzel együtt vagy ennélkül is nagyon magas, mert Isten drága árat fizetett érted. De itt látod-e azt, hogy van valamiféle cselekedetre való felszólítás, ami igazából nem arra mutat, hogy a cselekedetnek az eredménye legyen szép és jó, hogy látszódjon az, hogy te mit tettél, vagy mit csináltál, vagy hogyan mosolyogtál, vagy hogyan voltál kedves, vagy hogyan adtál adományt, vagy hogyan énekeltél, vagy hogyan tapsoltál, vagy hogyan fogtál kezet a másikkal, vagy hogyan ölelted meg a másikat. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez milyen szívből indul ki. Hogy milyen szívből indul ki. Ez az őszinteség, ez az egyenesség, ez az, amiről beszél az ige. És egyértelmű az igéből, ugye? Nagyon sokat beszéltünk erről is, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a pénztárcád. Nem. A házasságod. Nem, nem. A gyülekezeti tagságod. Nem. Nálunk ilyen nincs is, nem kell rá vigyázni. Milyen jó, ugye? Őrizd meg a, nem tudom, a meleget a szobában, mikor tél van. A szívedet őrizd meg. És ott az ige környezetben azt a szívet kell őrizni, amely tele van igével, amelyben ott van, lakozik Istennek az igéje, a kinyilatkoztatott szeretete, az a szeretet, hogy tudod, hogy ő mennyire szeret téged. Na most olvasom tovább, mert azt szoktuk ugye a következő igékre mondani, hogy hát igen, én akarok így szeretni. A 4-es verstől 1 Korintus 13-ban. Ugye a szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent elfogy. A szeretet soha el nem fogy. Halleluja! Voltál már olyan, hogy a te szereteted elfogyott? Igen? Igen. Nekem is volt. Nem is egyszer. Az a helyzet, hogy hála Istennek nem kell táblázatot vezetni arról, hogy hányszor történt már ez. Az Excel tábla kiakadna, hogyha abba kéne vezetni. De azt mondja itt a Biblia, hogy a szeretet, ez az agapé szeretet soha el nem fogy. A mi szeretetünk elfogy, azaz a fileó is elfogy. És amikor azt mondod, hogy a gyermekedet így szereted, úgy szereted, amúgy szereted, de amikor már hetek, hónapok óta nem rakott rendet a szobájában, akkor lehet, hogy az a szeretet átalakul egy kis testi fenyítéssé. És persze szereted, mondod azt, és semmi baj nincs azzal, hogyha határozott vagy, és jó értelemben szűken fogod a gyermekedet, és fegyelmezed. De utána az van, hogy nem így kellett volna kifejeznem magam. Azért én szeretlek, fiam, mert jól elvertem a feneked. Ez nem azért van, mert nem szeretlek. De olyan ez az emberi szeretet, mint... mihez is hasonlítsam. Készültem egy szemléltető példával. Ami úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy lufi. Igen. Itt egy lufi. Ugye milyen szép? Na jó, annyira nem. Mondott, hogy nagyon hasonlít rám. Mosolyog, szép kerek feje van, mint a gazdájának. És sokszor a mi szeretetünk, a mi emberi szeretetünk így néz ki. Kedves, mosolygós, színes, nem könnyezik, barátságos, boldog, mosolyog. És bizonyos szinten lehet, hogy nagyon hasonlóan néz ki, mint az agapé szeretet. Mert az agapé szeretet is kedves, és boldog, és mosolygós, és hosszú tűrő, és most a dicsőítés közben írtam föl magamnak, eddig is tudtuk ezt, de most így valahogy, ahogy készültem így magamban, gondolataimban is erre a tanításra, hogy megvilágosodott előttem, hogy nem véletlenül mondta az Atyaisten az egyszülött fiának, első mondatában azt, mikor elkezdte a szolgálatát, hogy szeretlek. Ez a fajta megerősítés, ez a fajta bátorítás, ez a fajta kinyilvánítása az atyának a fia felé, Azért is kellett, mert Jézus emberré lett. Mint ember szükségünk van arra, hogy azt mondja nekünk valaki, hogy szeretlek. Szükségünk van erre. És ez az én tudatunkat, az öntudatunkat, a szeretett tankunkat, a szívünknek a lelki részét, az érzelmeinket, ez feltölti, megerősíti, hogy tudjuk, hogy valaki gondol ránk, és akkor mosolygunk, és boldogok vagyunk, és úgy érezzük, hogy csak a pillangók szállnak körülöttünk, még hogyha esik az eső, az is szép. Aztán mi van akkor, hogyha valaki megbánt? Tudod, de mi következik most? Megbánt valaki, beszól valaki, félreért valaki. Ez a mosolygos fej mit csinál? Puk, szana szét, robban. Miért? Azért, mert a fileó ilyen. Lehet ez egy vastagabb falu lufi, lehet ez egy focilabda félefajta lufi, egy kosárlabda, ami nem pukkan ilyen könnyen ki, mint ez a kis vékony kis plasztik valami. De hova tűnt ez a mosolygós, kiegyensúlyozott, boldog arc? Hova tűnt belőled és rólad ez a kicsapódó öröm, a nagy kerek szem és a fülig érő arc? Ott a földön. Ott a földön. Miért? Mert ez az emberi szeretet, ami belénk van teremtve, nem képes arra, hogy mindig minden körülmények között szilárdan megálljon, és megmaradjon, és létezzen. Aki ezt bemutatta, hogy hogyan kell folytonosan, kiválóan, hosszú távon, hiba nélkül szeretetben járni, az Jézus volt. És ugye az elvárás, vagy a mérce, mondhatnánk, hogy az olyan magas, hogy ezt nem tudom teljesíteni. Ember vagyok, mint ember esendő, és haragra gerjedő, és nincs még megújítva az elmém, és lehetne sorolni a kifogásokat, hogy hát, de hát ez nem igazán nekem van kitalálva, hogy én mindig mindenkit szeressek, és kedves legyek, és mosolygos legyek, akkor is, amikor nem úgy bánnak velem. De a Biblia felszólít minket. Első János levélben csodálatos igeversek mondják, a 4. fejezetben, 7. versben azt, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Álljunk meg itt egy percre. Ugye János, az a János, aki az utolsó vacsorán odahajolt Jézusnak a vállára, és magáról úgy írt a János evangéliumban, hogy én az az ember vagyok, akit Jézus szeret. Tudod-e kijelenteni magadról, és tudod-e vállalni azt, hogy te az az ember vagy, akit Jézus szeret? Neked is hallanod kell azt, amit az Atya mondott Jézusnak akkor, amikor a Jordánból ugye vizesen feljött, és galamb formájában Szent Szellem ugye rászállt, és szózat lőn a mennyből, ez az én szerelmes, szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Neked is hallanod kell ezt. Mert ez az, ami képessé tesz téged arra, hogy te is ezt a szeretetet másnak odaadd, hogy továbbadd. Feltétel nélkül. Isten szeretete a te irányodban nem volt feltételhez kötve. Nem volt ahhoz kötve, hogy neked ezt és ezt, és bizonyos listát, és bizonyos törvényeket, és bizonyos szabályokat, és bizonyos elvárásokat teljesítened kell, és ha ezt betartod, és ha ezt megcselekszed, akkor majd kiárasztom rád az én szeretetemet. Nem. Isten az ő szeretetét kiárasztotta és odaadta Jézus Krisztusban az ő fiában, előre. Odaadta. Kvázi megelőlegezte. Mondható lesz, hogy nagyon tékozdó szeretet, mert sokan ezt visszautasították. Az agapé szeretet ilyen. Olyan, mint a tékozdó fiúnak az apjának a szeretete. túláradó. És igazából ott a tékozló fiú történeteként emlegetjük ezt a példabeszédet vagy történetet, de ez nem a tékozló fiúról szól, hanem a tékozló apáról, aki a szeretetét mérték nélkül árassza a fiára, anélkül, hogy megérdemelni, anélkül, hogy rászolgálna. És amikor ezt a szeretetet megismered, amikor ezt a szeretetet elfogadod, amikor ezt a szeretetet megtapasztalod, hogy a hibáid, a bűneid, az engedetlenséged, a lustaságod, a trehányságod, a rossz szokásaid, és lehetne sorolni, mi minden miatt nem érdemelné szeretetet, csak úgy érzed te saját magad, a saját törvény szerinti gondolkozásmódjából, hogy Istennek a csapását érdemelnéd, ők is azt mondja, hogy nem csaplak agyon téged, gyermekem. Nem büntetlek meg téged, gyermekem. Nem rovom ezt fel neked, gyermekem. Mert én abban a szeretetben járok, amiről itt az 1 Korintus 13 írt. Nem rovom fel neked azt, amit ellenem elkövettél. Én szeretlek, feltétel nélkül. Ha szeretsz engem viszont, ha szolgálsz engem, ha értem munkálkodsz és odaszállod az életemet, életedet nekem, akkor is szeretlek. Ha elfordulsz tőlem, ha belemész a világ bocskos, bűnös dolgaiba, akkor is szeretlek téged. Az én szeretetem nem változik meg az irányodba. Ez Isten szeretete felénk. A vallás és a törvény egész más mond. Meg kell felelni, el kell érni oda, hogy elfogadhassuk Istennek a szeretetét. De nem, semmit nem tudunk tenni Isten szeretetéért. Semmit nem mozdítottunk mi elő azért, hogy ő föláldozza magát. Semmilyen munkát nem tettünk azért, hogy ő eljöjjön erre a földre. Ő ezt önként odaadta, ingyen, előre nekünk. És erre a szeretetre a válaszreakciónk volt az, hogy őhozzá tértünk. Az ő szeretete az, ami minket megtérésre indít. És ebben van a kulcs, a szeretetben járással kapcsolatban is, hogy oly mértékben tudunk szeretetben járni egymással, és egymást szeretni úgy, mint ahogy Jézus szeretett minket, amilyen mértékben elfogadtuk ezt a szeretetet őtőle. Amilyen mértékben gondolkodunk az ő szeretetére az irányunkban, olyan mértékben fogunk gondolkodni egymás felé való szeretetről is. Nem tudunk magasabb szinten, magasabb minőségben, agapé szeretetben járni, csak abban a mértékben és minőségben, amit elfogadtunk. És ez a szeretet nem úgy van, hogy valahol kívül áll rajtam. Valahol olyan ez, mint amit meg kell szereznem magamnak, hogy ezt tudjak élni. Mert a Római Levél 5. fejezet 5. verse nagyon szépen elmondja nekünk azt, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme, Istennek a szeretete kitöltetett. Ez egy múltidei dolog. Kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Ha újjászülettél, a Szent Szellem kitöltetett a te szívedbe. Azaz, ez az agapé szeretet kitöltetett a te szellemedbe. Ez az agapé szeretet, ez az önfeláldozó, mindig szerető, mindig folyamatosan türelmes, soha el nem múló, minden sértés, minden bántást elengedő szeretet nem kívül van rajtad, hanem már belül van rajtad. És az a helyzet, hogy ezt nem érzed feltétlenül. Ezt nem látod. Miért? Mert ez a szellemedben van. A lelkünket érezzük, és sokszor az a problémánk, hogy önmagunkat a lelkünkkel azonosítjuk. De önmagunknak a igazi valója az a szellemünk és a lelkünk együtt. És a szellemünkben kitöltetett a Szent Szellem, mint ahogy egy palackból öntesz egy pohárba vizet, és abból a pohárból a levegő kiszorul, és tele lesz vízzel, ugyanígy a Szent Szellem betöltött téged abban a pillanatban, amikor újjászülettél. És amikor újjászülettél, olyan dolgokat kaptál a bensődben, amit szoktunk egy csomagnak nevezni, vagy szoktunk egy nagy teljességnek, nagy áldásnak nevezni, ami egész élethosszig tartó, sőt azon túl is, a fizikai időn túl tartó megismerési folyamat, hogy mi az, ami belénk került. Jézus mondja, az pedig az örök élet, hogy megismertek engem is, az atyát. Egy örök élet arról szól, hogy mi az, ami belénk került. A mindenható Isten. Az ő szeretetével, az ő agapé szeretetével együtt. Ráadásul az az erővel együtt, ami feltámasztott Jézust a halálból. De csomó minden nem kívül van most már rajtunk, hanem bennünk van. Benned van az erő, benned van a képesség, benned van a hosszú tűrés, benned van a jóság, benned van a szeretet, benned van az agapé. Akkor hogy van ez? Miért nem működik ez automatikusan? Miért nem működik automatikusan? Egy pohár, vagy egy balomból, aminek van egy szája, nem fog fölfelé kifolyni a benne lévő folyadék, csak hogyha valami azt onnan kihozza. Néha időnként úgy érzem, olyanok vagyunk, mint a pezsgős üveg, hogyha nyugalmi állapotban van a pezsgő, leveheted a kupakot, és nincs semmi változás. De ha felrázod, az egész kijön. Néha magunkat föl kellene ráznunk, magunkat föl kellene gerjesztenünk, hogy Isten ki tudjon belőlünk áradni. Sokszor nem is az a probléma, hanem az, hogy nagyon szűk nyílása van annak a bizonyos üvegnek, vagy balonnak, vagy nem tudom minek, ami visszafolytja azt a teljességet, ami bennünk van. Döbbenetes kijelentései vannak Istennek mi rólunk. Az 1 Péterben Péter mondja, hogy isteni természet részeseivé lettetek. A 2 Péter 1-ben a 3.-4. vers mondja, hogy mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Nem lenne baj, ha ezeket az igéket nem csak olvasgatnánk, nem csak elismernénk, hogy ez a Biblia igéje, hanem el is hinnénk. És gondolkodnánk rajta, hogy ez mit jelent. Ez egy nagyon méreható, pozitív változás hozna az életünkben. Ha belegondolnánk abba, hogy minden, amire szükségünk van az életben, az nem kívül van, hanem belül már. Ez megváltoztja az ima életedet. Nem könyörögni fogsz, Uram, gyógyíts meg, hanem elismered azt, hogy a gyógyító már benned van. Benned él. Nem könyörögni fogsz, hogy Uram, áldjál már meg engem pénzzel, hadd legyek már áldott. Miközben ott az ige azt mondja, hogy mert minden áldás benned van. És amilyen mértékben megéled ezt a belső életet, ezt a belső áldást, ezt a belső gazdagságot, belső gyógyulást, annál inkább megnyilvánul ez a külsőségekben. A szeretetben járása ugyanez a helyzet. Isten természete van benned. Az a hosszú tűrés, az a kedvesség, az a jóság, az a bátorság, az a határozottság, az a bölcsesség, ami Isten önmagában, ez benned van. És már a példabeszédekben olvassuk a Salamonnak a bölcs kijelentését, hogy mély víz a férfi szívében a tanács, a bölcsesség. A bölcs ember onnan kimeríti azt. Mondta már ezt az Ószövetség idejében, mint profétikusan kijelentve. Keressük a bölcsességet kívül, keressük a podcast adásban, meg a YouTube videóban, meg a mindenféle tanácsadókban, miközben ott van bennünk. És nem elvetendő dolgok azok, hogy kívülről halljunk valakit, mert Isten tud szólni hozzánk kívülről is, most is nem belülről szól hozzád, hanem kívülről rajtam keresztül szól hozzád. Tehát értitek, nem elvetve a egymásban elrejtett ajándékot, de sokszor nem kívülről kell keresni azt, hogy mi a megoldás, hanem elcsendesedni belül. És olyan gyönyörűen énekeltük, megérintett az egyik dicsőítő dalnak, az volt a szövege, hogy most lassíts, állj meg, kérlek, ne rohanj tovább. Ez a világ annyira siet, annyira fut, és annyira az információknak a tömege hat ránk, az okostelefon, a Facebook, a TikTok, a mindenféle munka, a stressz, a nyomás, ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy eltérítsen minket a bibliai alapvetésre, az alapigazságtól, hogy lassíts le és állj meg. Arra, hogy képes, hogy abba az állapotba tud magad hozni, hogy meghalld azt a hangot, ami ott belül folyamatosan suttog. Az a helyzet, hogy sokszor nem is suttog, hanem kiabál, mégse halljuk. Mert a bölcsesség kiált, mondja a példabeszédek. Nem suttog, kiált, kiabál hozzá. Csak olyan süketek vagyunk, hogy egy süket ember, hogyha tényleg nulla a hallása, akkor sem érti, amit mondok neki, hogyha kiabálnak mellette. Ha szájról tud olvasni, akkor igen. És mi is néha olyan süketek tudunk lenni, mert annyira tele van a fejünk, az elménk, és az érzelmünk, és a lelkünk, és időnként meg vagyunk magunkkal elégedve nagyon, ez a baj, időnként meg annyira rossznak, és annyira utolsónak érezzük magunkat, hogy az a baj. Úgyhogy egy szónak is száz a vége, és a mai tanítást is be kell fejezzem. Ahhoz, hogy tudjunk járni abban a szeretetben, amire Isten elhívott minket, ahhoz az kell, hogy, és ez az elsődleges kulcsa, én úgy gondolom, hogy újra és újra és újra az úrvacsorához hasonlóan emlékeztetni magunkat, megismerni és megtapasztalni Istennek felénk irányuló szeretetét. Ha ez nincs meg, esélytelen, hogy ezt gyakoroljuk, hogy átadjuk. Van Istennek egy irányunkba való szeretete, és van Istennek egy rajtunk mások felé kiáradó szeretete. De ha nem töltekezünk be ővele, úgymond, hogy megismerjük az ismeretben, a tudásban, a tapasztalatban, akkor nem lesz, mit továbbadjunk. És kínlódunk, és erőlködünk, és a testből akarjuk megoldani, és frusztráltak vagyunk, mert nem sikerül. Mert már megint elbogtunk, már megint nem úgy jött össze, ahogy szerettük volna. Miért? Mert mi akarjuk megoldani? Miközben a dolog nagyon egyszerű. Semmi más dolgot nem kellene tenni, mint amit Jézus is tett. Köszi, mi? Visszatükrözni az atyát. Tehát a tükör ad ki saját magából bármiféle képet. Önmagában? Nem. Mit csinál? Visszatükrözi azt, ami oda elé kerül. És ilyennek kell legyünk mi is. Nem a mi erőnk, nem a mi erőfeszítésünk, nem a mi kínlódásunk kell legyen az, hogy szeretetben járjunk, és úgy szeretni akarlak, és úgy nehéz szeretni, de azért megpróbálok. Egyszerűen csak vissza kell tükrözni azt, ahogy Isten szeret minket. Nem könnyű ez akkor, sőt nehéz akkor ez, hogyha ezt mi akarjuk megoldani. És lehet egy ima témád ma estére. Uram, segíts, taníts engem ebben, hogy ezt hogyan kell csinálnom. Hogyan tudom ezt megélni helyesen, és hogyan tudom ezt megélni jól. Álljátok fel, kérlek benneteket. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a te jóságodért, a te kegyelmedért, azért, mert el nem múló szeretettel szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük a Szent Szellemedet, hogy ő itt van bennünk, közöttünk, és hogy ő tanít minket arra, hogy hogyan kell ezt helyesen szemlélnünk, helyesen néznünk és helyesen gyakorolnunk. Köszönjük, Szent Szellem, hogy nem hagysz nekünk nyugtot, és nem hagysz minket békén, és nem mondasz le rólunk, hogy taníts minket, hogy vezess bennünket, hogy igazán helyesen és jól tudjunk téged képviselni a világban. Atyánk, itt vagyunk, és látod azt, hogy itt vagyunk, látod a szívünket, és ezért kimerjük jelenteni saját magunkról, amit Pál apostol kijelentett a Filippi gyülekezet felé, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, hiszük, hogy ő be is végzi azt. Te kezdted el bennünk a munkát, mi oda szánjuk, és oda tesszük magunkat erre a munkára, és te vagy az, aki ezt bevégzett bennünk. Jézus hatalmas nevében. Amen.